Jó reggelt kívánunk, ez a reggeli csúcs. Mai vendégünk Két Gergő, akik éppen esti munkájuk után érkeztek meg. Nem is reggeli csúcs, bocsánat, ez a Kossuth Rádió éjszakai beszélgetések.
A klasszik rádiót hallgatok éjszakánként, nem Kossuthot.
Én csak a kocsiba hallgatok rádiót. Ott is a Pápa rádiót.
Én podcastokat hallgatok a kocsiba, és már nincs rádió.
Hosszú időben, vagy hosszú úton, igen, de most elmegyek a boltig, vagy az iskolába.
Figyelj, részletekbe.
Van egy ilyen Beat Rádió nevű,
micsoda?
A Beat Rádió online van, és ők szerintem elég jó zenéket adnak, csak ott is ismétlődik azért egy nap
ja,
a három
nem hallgatok
számot.
Zenét a kocsiba, nem szeretek. Nagyon ritkán, csak hogyha nagyon fura helyzetek vannak.
Én nem lennék jó műsorvezető reggeli műsorban, nem bírok fölkelni, és úgy vagyok reggel 9-ig, hogy ne szóljanak hozzám.
Én egyszer csinálni egy ilyen extrát, hogy mintha egy ilyen esti, éjszakai, tegyen beszélgető műsor, hogy nem készülünk semmit, és csak úgy beszélgetünk este 11-kor, ilyen régi
szoktunk olyat, csak
közlekedősen.
akkor már kikapcsoljuk a felvételt.
Jó reggel, jó estét kívánok!
Na jó, elkezdjük? Sziasztok! Ez a Kerengő Podcast immáron 25. adása, aminek nagyon örülünk. Itt van velem a szokásos két beszélgető partnerem, Bella Péter.
Sziasztok!
És Farkas Gergely.
Sziasztok!
Nagyon köszönjük a sok-sok hallgatást, és elértük a 4000-et, ami forintba kevés, euróba nagyon sok, de nekünk ez a meghallgatott adásban nagyon-nagyon sokat jelent, nagyon szépen köszönjük, reméljük, hogy tudtunk valamit hozzátenni a ti gondolataitok, életetekhez, meglátásaitokhoz ezzel a sok-sok, most már 25 adással. Mielőtt belevágunk a mai témánkba, szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy van Facebook oldalunk, azt lájkoljátok, bekövessétek be, illetve van blogunk, amin meg szokott jelenni mindig az adásról egy-két mondat, amit én mindig elfelejtek, csak azt tudom, hogy blog.hu a vége, ugye Peti, de mi a teljes?
Kerengő podcast.
.blog.hu, ugye?
.blog.hu.
Szóval kerengőpodcast.blog.hu, szóval érdemes azt is megnézni, követni. Ma este is folytatjuk a jó megszokott sémát, egy valaki hozza a témát, ez most én leszek, aki be van avatva, a Gergő, és Peti a vak, aki még nem tud
Semmi.
Valamit szeretné Gergő hozzátenni?
Nem, csak már annyira megszoktam, hogy két Gergő, tehát ha a Gergő név elhangzik, az valahogy érezik el, hogy az én vagyok az egyik, de
ja, igen,
te mondod, hogy te vagy a
Gergő.
másik, tehát
Hát
hogy egy tök hülyeség, szóval hogy is feleslegesen jelentkeztem, bocs.
Én Péter vagyok, nekem nincs bajom. Tehát én a kedves hallgatók, én rendben vagyok, a két Gergő néha összekavarodik, de mindegy valójában.
Nem baj. És köszönöm, Gergő, hogy nem sütötted el az Anna Peti Gergős poént.
Most nem.
Már hiányzik.
Még nem.
Még nem.
Még hosszú az adás.
Jó, és hát akkor egy, mivel Peti, te vagy a vak, ezért egy kérdést hoztam neked.
Na.
Ja, én is kaptam tőled ilyen kérdést, így gondoltam, hogy akkor te is kapsz egy kérdést. Szerinted mi a közös Hodász Andrásban és Pottyondi Edinában?
Hát, vannak egyértelmű lehetőségek, de mondok ezt, nem annyira egyértelmű. Mind a kettő vidéken született.
Jó,
hát
hát
igen.
Azt én nem tudom.
Mind a kettő vlogger, na, én ezt... Vagy volt
Igen.
vlogger.
Így van, ez is nagyon
YouTuber,
jó.
Nem is vlogger,
Nagyon jó.
YouTuber, vagy nem tudom.
YouTuber, igen, YouTuber, igen, igen. Kicsit úgy vagyok, mint a tanártól, aki azt várja, hogy azt a választ mondja a gyerek, amit én előre kigondolta, hogy mondani kell. Egyébként tök jó, és tök jó mondtad, hogy volt. Mert a mai téma ehhez kicsit ehhez kapcsolódik. Nem személyesen hozzájuk a Hodászhoz és a Pottyondihoz, de hogy volt. Mert hogy a Hodász is ugye azt mondta, hogy most egy évig parkolópálya, meg hogy ugye abba hagyja a YouTube-ozást, Pottyondi Edina, nem is tudom, ma olvastam, vagy tegnap? Már nem tudom, talán ma Telexen videóját láttam, illetve Telex is beszélt vele, hogy azt mondta, hogy hát ő befejezte ezt a videózást. És nagyon érdekes, hogy Pottyondi Edina konkrétan mondja, hogy kiégés. A Hodász András pedig Mármint a témában éget ki, illetve ebben az egész videózásban, nem az élete teljes területén, de érdemes megnézni, itt van, majd a show notes-ba berakjuk, ha valakit érdekel. A Hodász pedig korábbi beszélgetésekben, interjúkban utalta a kiégésre, mint folyamatra, ami őt érint, amiben benne van. És én ma estére ezt a nagyon könnyű ilyen limonádé témát hoztam, hogy kiégés. Azért ezt a témát, mert egyrészt van egy személyes érintettségem, mert én is többször már megéltem ezt vagy ennek egy-egy részeit, a kiégésnek egyes részeit. Másrészt, hogy engem rettentően elkezdett foglalkoztatni, hogy akkor ez most micsoda. Ez egy valós társadalmi probléma, mert egyre többet cikkeznek róla, egyre több könyv jelenik meg róla, komoly szakemberek foglalkoznak vele, van olyan orvos, aki már azt mondja, hogy ez akár nem csak egy szindróma, burnout szindróma kiégés, hanem esetleg már nevezhető lelki betegségnek is, míg mások pedig azt mondják, hogy hát nincs itt semmi látnivaló, kérem, haladjunk, nincs is kiégés, vagy ez csak ilyen lelkizés, meg elfáradás, de hogy ezzel nem is kell igazából foglalkozni. Szóval egy kicsit beszélgessünk a kiégésről, és mielőtt én itt különféle kérdéseket, meg témákat, meg cikkeket hoznék be, kezdjük egy ilyen alapvető kérdéssel, hogy hát szerintetek mi ez a kiégés? Mit tudtok ti erről? Milyen infóitok vannak, vagy milyen tapasztalataitok, meglátásaitok vannak ezzel kapcsolatban?
Hát nehéz erre így válaszolni, mert bár tudtam a témát, meg elolvastam ezeket a cikkeket, Gergő, amiket küldtél, és nagyon jók, és le van ott írva, hogy tényleg így, hogy milyen fokozatok vannak, hogy mint. Ugyanakkor bennem van egy olyan dolog, akár a kiégéssel kapcsolatban is, meg sok minden mással is, a másik, ami így eszembe jut, majd értitek, hogy miért mondom, de ez például ez a szeretett nyelv, és hogy öt szeretett nyelv, meg ilyenek, és hogy bennem az van, hogy vajon jó-e, hogyha így szétszálazzuk az életet, és mindent megpróbálunk beletenni egy ilyen sablonba, vagy mindenek megpróbálunk nevet adni. És miközben igen, tehát a kiégés létezik, de hogy azt gondolom, hogy az valahogy úgy létezik, mint hogy ilyen hullámvölgyek vannak az ember életében, és akkor abba lehet, hogy ilyen tüneteket hordoz, és akkor ezt elnevezhetjük valahogy, és megmondhatjuk. És most, tehát hogy az az érdekes, hogy mit én most vagyok 46 éves, és már mit én 20 éve vagyok lelkipásztor, és akkor, tehát amikor már teológus koromban azt mondom, hogy ki vagyok égve, vagy mit tudom én, szóval, hogy azért ez nem így van. És hogy nekem az jut eszembe erről a szóról mindig, amit jó néhány évvel ezelőtt egy lelkipásztor kollégánk, aki idősebb, és a lélek tudományával is komolyan foglalkozik, tehát pszichológiával is komolyan foglalkozik, és ő mondta azt, hogy csak azt tud kiégni, aki lángolt, vagy aki lángol. És az nem biztos, hogy, és ott mindig marad valami abból a lángból. Szóval, hogy az így újra fellobbanhat. Úgyhogy nem, tehát én azt gondolom, hogy ha magam tapasztalataira nézek, vagy hogyha így személyesen, és hogy mondjuk azt mondom, hogyha van néha olyan gondolatom, hogy miért is csinálom, és mondjuk az, amikor megfogalmazás, hogy miért is csinálom azt, amit csinálok, és abban mondjuk csak ilyen anyagi megfontolások lennének, és ez eszembe jut néhány percre, de azért, tehát hogy ez nem tudom, hogy ez a kiégés, mert másnap meg aztán rájövök mindennek a szépségére. És jó, nyilván ez a másnap, ez lehet több hét múlva, vagy, szóval, hogy ez nyilván megint csak nem egyik nap a másikra. Tehát, hogy én bennem inkább most ez kérdés, vagy nem a témától eltereve, de hogy lehet-e szétszálazni így az életet. A másik meg, hogy maga az a megborulás, és nyilván itt is vannak lelki betegségek, és hogy például egy kiégést azt egy coach tud-e kezelni. De tehát nekem egyébként ezért is vannak problémáim. Nem tudom, de mondjuk, hogy az más sem, mint mondjuk a depresszió, és hogy mi áll ezek mögött, hogy akkor az lehet, hogy egy ilyen depresszió, ami megint csak lehet, hogy nem biztos, hogy orvosi értelemben depresszió, hanem csak egy ilyen megzuhanás, ami marha nehéz, és olyan átmi az ember. Hát valahogy ilyen ezek a gondolatokkal valognak így bennem ezzel kapcsolatban.
Peti?
Hello darkness, my old friend. Tehát ez jutott eszembe, tehát hogy erre majd visszatérek, hogy miért mondom, inkább az első gondolatom az volt, hogy hasonló a, tehát ennek is van egy hatástörténete. De amikor először találkoztam azzal, hogy kiégés, akkor ez egy tök újdonság volt, ami én 10 éves voltam, és a mentál higiénében járatos ismerősöm mesélt először, mint egy újdonság, és egy nagy aha élmény volt, hogy jó, ez az, vagy már lehet, hogy egyetemista is voltam. És hogy aha, ezt most már ismerjük. Már akkor nem magamon ismertem, hanem rájöttem más emberek életén, hogy mi is ez. Aztán egyre jobban bekerült a köznyelvbe, és akkor tudjátok, hasonló ez, mint a depresszió, hogy már mikor mindenki depis. Hogy ugyanez volt, hogy kiégtem abba, hogy nem menjek bulizni péntekenként, tehát ki vagyok égve be. És én azt látom, hogy most megint van egy fordulat az ilyen könyveknek is, hála, mint a kiégés társadalma, és itt van, amelyik kicsit kinyitották a dolgot, hogy lehet, hogy ez valami civilizációs betegség, és egyébként csak szóval, amit mondtál, erről én is olvastam, hogy itt lehet, hogy nem egy sokkal, sokkal általánosabb dologgal állunk szemben, mert majd még később visszatérhetünk, hogy mit látok én is ebben, meg hogy miért lehet ez egy rendszer szintű probléma, ami bele van kódolva a mi nyugati életritmusunkba. Ez az egyik. A másik rész az az, hogy amiért mondtam ezt a sötétség öreg barátom, hello, hogy nekem a kiégés az valahol egy ilyen olyan határvonal, amik körül mindig táncolok. Már egy ideje táncolok. És valószínűleg voltam már a másik oldalon, csak akkor nem tudtam, hogy az, hanem azt mondtam, hogy rosszul vagyok, elegem van, stb. És utólag sikerült visszajönni, vagy nem tudom. De nekem gyanús, hogy amikor igazán ki vagyok égve, akkor nem tudom, hogy ki vagyok égve, vagy egy magam nem jövök rá, hanem csak kívülről segítenek rá arra, hogy megvan. De azt tudom, hogy mikor vagyok a közelében, és hogy sokszor, és hogy ez egy permanens dolog. Tehát, hogy na, szóval, igen, ez egy olyan történet, ami itt lebeg. És nem csak a kultúránk, a civilizációnk, de akár itt egyházi emberekről beszélünk mi is, a mi fejünk felett. Szóval aktuális, általános téma, és elég gazdag.
Nekem magáról a szóról, meg a arra, amit így általában hallunk, olvasunk erről, két véglet jut eszembe, és a közötte lévő nagyon színes skála. Az egyik véglet az, aki a kiégést, mint egy ilyen nagyon jó szót használ mindenre, hogy megtalálta azt, és azt tudjátok, mint akinek kalapácson a kezébe, az hajlamos mindent szögnek nézni, aki így rátalált erre, hogy kiégés, igen, akkor mindent erre jó úgy fogni. Másik véglet, ami egy nagyon furcsa élményemhez kapcsolódik, hogy voltam egy konferencián pár hónappal ezelőtt, lelki egészségről volt szó, és ott elhangzott a kiégés, és aztán volt a kettő totál kiakadt, hogy nem igaz, hogy már megint erről van szó, mit kell erről beszélni, hát ez marhaság, nem kiégés van, hanem nem tudom, mi össze kell szedni magunkat, és akkor jött egy csomó minden ilyen számomra értelmezhetetlen dologgal. És a kettő között aztán rengeteg minden. Szerintem érdemes egy kicsit tisztába tenni úgy ezt a szót, mint ahogy a depressziót, ahogy ezt már így mind a ketten említettitek, hogy most mi az, hogy depresszió, és mi az, ami nem depresszió. Most a klinikailag diagnosztizált depresszió az a depresszió, benne van a nagy orvosi könyvekben, hogy így néz ki, így működik, így lehet gyógyítani gyógyszerrel, meg egyéb terápiákkal. Meg van, amikor azt mondom, hogy depis vagyok, és akkor közben igazából csak hangulati döngadozásom van, elszomorodtam, nem tudom, jön a front, és ez megnyom fizikailag, és ettől van egy rossz kedvem. Hát ez nem depresszió, csak nem jól használjuk. És a kiégésnél is azért fontos szerintem, hogy jól használjuk, meg értsük ezt a kifejezést, hogy ennek megvan a maga folyamata, leírása, mert ezeket a cikkeket is berakjuk a show notes-ba. De a lényeg az, hogy ez mindig valamiféle tevékenységgel függ össze. Tehát nem csak, hogy ülök, és akkor kiégek, hanem valamit csinálok, valami aktivitás általában munkával. De nagyon érdekes volt, végighallgattam Pál Ferinek egy 2015-ös előadás sorozatát, ahol erről beszélt, nem is tudom, 6 vagy 17 előadás, tehát nagyon-nagyon sok anyag. És ott egy nagyon érdekes módon mondta, hogy egy édesanyja is ki tud égni abból, hogy édesanyja, és hogy nem csak a munkában lehet kiégni. Az nagyon érdekes, hogy főleg az emberekkel foglalkozók vannak érintve, meg azok, akik valahogy segítő szakmát űznek, orvosok, tanárok, mentősök, a lelkészek, mindenféle pedagógust, az óvodapedagógust is ide lehet érteni, öreg otthonban dolgozó, ápolót, és így tovább. A pszichológusokat, mentárosokat, bárkit. Tehát ez nagyon érdekes, hogy a tevékenységgel, és az, hogy emberekkel, bár mondjuk szerintem egy köműves is biztos ki tud égni, hogyha már kicsit túltolja. Illetve nagyon érdekes, hogy egy olyan lelki alkata és összefügg, amit Páfer így mond, könyörtelen mérték, túlzó kritikusság séma, hogy akik nagyon magasra teszik a mércét magukkal szemben. Illetve még egy érdekes jellemző, hogy a kiégéshez nagyon sokat hozzátesz az, hogyha az ember úgy érzi, hogy nincs megbecsülve, nincs elismerve, csak teszem bele maximumot hozom, sőt még 110%-ot, és nincs visszacsatolás, vagy csak negatív dolgok jönnek, viszont nincs pozitív, hogy fú, de tök jó, és király, és ezért. Megint csak a saját élményem, múlt héten orvoshoz kellett mennem, én is 2 órát vártam, mert ismerik milyen a magyar egészségügy, rengeteg beteg, alig orvos, alig asszisztens, és már reggel 9-kor annyira a tuskó emberek nem tudnak várni, és csak veszekednek az orvossal, meg beállnak egymás elé az ajtóba, meg már az orvos taszajtja be, hogy ő bemehessen, és próbál vele az orvos, meg az asszisztens korrekt lenni, de náluk is elpattan a cél, és érződik, hogy mennyire a határon vannak, már szinte kiéges határán, és neki kedvesnek kell lenni, és neki gyógyítani kell, és neki jót kell tenni az emberekkel. Tehát ez egy annyira erős élmény volt, hogy ott vagyok, mint beteg, és csak lesek, hogy bírják ezek az emberek ezt a rengeteg beteget, meg ezt a fajta hozzáállást a betegek részéről. És nem csodálom, hogy be voltak feszülve, és már elegük volt, és mondom, hogy csak reggel 9 volt, nem délután 3. Tehát, hogy ez, ennek nagyon-nagyon sokan kivannak téve ennek a kiégés veszélyének. Most csak azt nem tudom, és nem tudom erről mi a véleményetek, hogy ez most egy ilyen modernkori jelenség, vagy egy ilyen divat, most ez van benne egy a köztudatban, vagy ez tényleg az életünk része. És ez erre figyelni kell, és erre vigyázni kell, hogy nehogy kiégünk. Vagy csak ez ilyen modern társadalmi valami, és lehet, hogy nem tudom, egy dél-amerikai kis törzsben nem égnek ki az emberek, mert nem úgy élnek, mint mi. Vagy ez akár mindenkit veszélyeztethet.
Figyelj, szerintem inkább ez az, hogy ez mindig is volt kiégés, szerintem, csak nem tudtuk, hogy ez van, meg hogy érted, tehát hogy gravitáció akkor is volt, mielőtt még ráesett Newtonra az alma, csak nem tudtuk, hogy van gravitáció, érted, tehát hogy most csak egy példa jut eszembe hirtelen a, és nem tudom, nem néztem utána, vakon is vagyok, meg nem vagyok szakember, de ugye nekem nagyon érződik valami hasonló dolog, hanem is a kiégés például Illés prófétán, amikor ott hagyja az egészet, és elindul a hórap felé, és meg akarok halni. Persze depresszióra is ráhúzzák, hogy akkor depressziósok, nem akarom főleg ilyen távolságból, és főleg egy bibliai művet így nézni, de hogy mi az, ha nem kiégés, amikor a prófétának elege lesz az egészből, és elindul. Tehát szerintem mindig volt, mindig velünk volt, és még hogy kicsit témán kívül, de én nagyon kíváncsi vagyok, a következő 30 évben még mire jövünk rá, ami egyébként mindig is részünk volt, csak nem tudtuk, hogy mi. Az már más kérdés, hogy izgalmas lenne így megvizsgálni olyan embereket, akiket nem kiégetnek hívtuk, vagy nem burnout-tal küzdőkkel, vagy meg politikusok bármi, hogy most már másként néznek. De az én remélem az, hogy szerintem velünk volt.
Tehát ha érdekes dolgot mondtam, mert hogyha azt nézem, hogy, tehát, hogy milyen az emberi lélek, és amit én mondtam az előbb, hogyha csak mindig megnevezünk valamit attól, mert megnevezzük, attól az még van, vagy volt is. Legfeljebb nem így neveztük el, de attól, hogy még lehetett valakinek teljesen elege abból, amit csinál, vagy érdekes módon, amit mondtál, hogy kőműve, ugye ez a Pálfer, nem tudom, tehát a kőműves, hogy a kőműves lehet, hogy nem a kőművességében ég ki, hanem úgy az élettől ég ki, vagy az egyéb, ami nem a foglalkozásával függ össze, de viszont kihat a foglalkozására, hogy csinálja. Azt mondjuk marha érdekes, amit mondtál, hogy egy Brazíliában valahol, de mondjuk, hogy tényleg a mediterrán vidékeken, vajon ott is ez mennyire, vagy miben jelentkezik, ha jelentkezik, nyilván ott is van, de mennyire erősek a tünetek, vagy mennyire ezen most nem sokat gondolkozom, hogy vajon egy olyan vidéken élni mondjuk, nem elterelve a témát, de ahol mondjuk a gáz száma nem jelent akkor a problémát, ott vajon a jégés az mennyire, vagy ahol a gyerekek egy sokkal természetközeli, barátságosabb környezetben élnek, a vajnapedagógusok mondjuk könnyebben kiégnek el, vagy nehezebben égnek ki, mint mondjuk itt, amikor se megbesültség, se kedves gyerekek sok esetben nincsenek.
Egyébként ez izgalmas, amit mondasz, mert tartva az, hogy mindig is volt, ami viszont változhat, azok az indikátorok. Tehát, hogy megint visszatérve oda, hogy a mi nyugati kultúránk, ez amiben mi vagyunk, lehet, hogy azért lett ez ennyire egyértelmű, meg tömeges, meg ezért kezdtünk ebben foglalkozni, mert ez egy ilyen nagyon jól műtrágyázott talaj a kiégés virágoknak, míg mondjuk Tahitibe kókuszpálma ültetvényesnek lenni, nem a kiégés, ott más a probléma.
A jólétben égsz ki, érted?
Nem is a jólétet, mert lehet, hogy szegények vagyunk, de itt beledög lesz abba, hogy 5000 millió dolgot kell 2 órába belesűríteni, meg abba fog, hogy unatkozom. De mind a kettő lehet veszélyes, most nem ezt akarom mondani, csak hogy ez viszont izgalmas, hogy a mi saját korunk, és nem csak a korunkat akarom bántani, hanem mi saját magunk ebben a korban, mennyire vagyunk indikátor, és mennyire ágyazunk meg annak, hogy a kiégés ilyen folyamatosan jelenlévő, és valós veszély. És nagyon izgalmas, hogy most már tényleg ott tartunk, hogy nem csak az egyértelmű, hogy munka, meg ilyenek, hanem szórakozásba ki tudsz égni. Hiszen annyira sokat, meg úgy. Tehát, hogy most nem azt mondom, hogy nem akarok szórakozni, és kiégtem, hanem mindenféle téren tönkremész abba, hogy túltelítődsz, hogy mindenből sok van, hogy minden intenzív, hogy és akkor még ha a munkát nézed, akkor meg a folyamatos rátneheződő határidők, célok, a főnök, az egész, ha te főnök vagy, akkor meg aztán, na mindegy, tehát ez izgalmas, hogy a mi korunk, kultúránk, környezetünk, kontextusunk hogyan ezért rázza ezt fel.
És akkor beszéljünk egy kicsit erről, hogy mit teszünk mi azért, tudattalanul természetesen, tudatosan az ember ilyet nem csinál, de mit teszünk azért, hogy sodródjunk a kiégés felé? Így finoman már talán érinthettük is azt, hogy kicsit más az a társadalom, mint, és van bennünk egy elvágyódás a mediterráneum felé, vagy bármi már fel, hogy ilyen chill van, bár lehet, hogy ez inkább a mi romanticizálásunk és ideologizálásunk. De hát nem ott élünk, hanem itt élünk.
Ennyi, hadd maradjon. Léci.
Ott se jó. Sehol se jó. Na jó. De hogy tényleg, tehát hogy mit teszünk azért, hogy ez e felé sodródjunk, szerintetek?
Hát, hogy direkt mit teszünk ezért, tehát, hogy igen.
Naptárt veszünk. Hogy
nem, tehát, hogy az ember hajlamos akár, tehát magára húzni dolgokat, belemerülni dolgokat, hogy túl sokat foglalkozni önmagával, most így ez jutott eszembe. Tehát amikor túl sokat forgok önmagam körül, és támasztok akár magamnak elvárásokat, vagy engedek el elvárásokat, vagy ez az, tehát hogy igen, tehát bennem valahogy ez van, hogy ez jutott eszembe, az After Crying zenekar, ha megvan nektek, még régről, ne, ők adtak ki egyszer egy kis füzetet, még a 90-es évek közepén valamikor. És abban van az, hogy, és ez úgy akkor úgy megragadt nekem, hogy ne vegyük magunkat túl komolyan. Mert hogyha túl komolyan veszed magad, akkor valószínűleg sodródsz e felé. De ez most csak egy nagyon felszínes válasz. Így kicsit az érdekes, hogy már az volt bennem, amikor kérdezted, hogy mit tudunk tenni az ellen, hogy ne égjünk ki. Tehát nem az, hogy sodródjunk, és hogy kicsit, úgyhogy ezért van ez a ilyen kicsit hülye válasz. De talán ez, hogy túl komolyan veszük, vagy túl sok önvár, túl sok önsajnálat, túl sok az én ebben.
Itt nem videós a formátum, itt vagyunk az irodában, és most olvasok egy könyvet, a Elizabeth Lucas, aki a Frankl-nak egy tanítványa, mondj búcsút a kiégésnek, és azt tetszik, hogy egy kicsit másként fogalmazza, és csak Gergő hozzád, ez is hoztam ide, mert egyből beugrott, hogy ő már az elején lefekteti azokat, hogy nem csak a sok ne rosszba tudod, hanem a túltelített és a túl sok dologban is, és nagyon izgalmas ez a túl sok önreflexió, hogy ez például a mi kultúránknak nagyon erős, és ő fizikális eseteket mutat be, hogy
túl vagy egy betegségen, nagyon erős a vagy púzusod, mondjuk fölmegy, és akkor elkezded nézni, hogy fölmente a púzusod, és akkor még jobban fölmegy, és ezt, azt akkor a mi kultúránkban nagyon elemezzük magunkat folyamatosan. Folyamatosan, és lelkileg is, mert most ez most nagyon, és tényleg jó, tehát amikor önismeret, meg minden, ez egy hihetetlen fontos dolog. Csak kezdünk átcsúszni egy olyan fázisba, hogy már mindent elemzünk, már minden miért van ennek, mi az oka. Igen, saját magunkat. És hogy nagyon érdekes, hogy konkrétan ilyen fejezetek vannak, hogy túlzott önreflex, amik nem gondolnál, hogy addig elemzed magad, amíg beledög lesz. És na, szóval még magunk is miért túltoljuk ezt az egészet, mindent túltolunk.
Olvasom egy könyvet pár évvel ezelőtt, nem is azt hiszem az a címe, hogy a leszarom csodálatos művészet, vagy valami ilyesmi. És ott van,
van ilyen
egy ilyen
blogger
írt, és igen, és hogy ő mondja azt, hogy azzal, hogy te ezeket csinálod, egyszerűen túl nagy jelentőséget, tehát ez egy nagy képű hozzáállás az élethez, túl nagy jelentőséget tulajdonítasz magaddal azzal, hogy ezek a dolgok csak veled történhetnek meg, hogy nincs vesztes az életben, csak én, meg mit tudom én, és ez egy iszonyatos nagy egoizmus egyébként.
Ilyen objektív, meg szubjektív okokat vélek felfedezni, hogy gondolkodom, ami engem is sodor a kiégés felé, ha nem figyelek oda. Az objektív az a mondjuk túlzott elvárások az emberektől. Van egy nagyon számomra nagyon-nagyon erős élményem. 7, sőt már 7,5 éve halt meg édesapám, de amikor még friss volt a gyász, ilyen 3-4 hónap telt el a temetés óta, és ilyen rettentően, tehát én nagyon-nagyon padlón voltam, tehát egy a gyászt, abszolút regresszió, totál készen voltam, és akkor mondta nekem valaki, hogy hát miért nem mosolyogok? Én régebben mindig mosolyogtam, de ilyen számon kérőn. Mondtam, hogy hát még elnézést kérek, pár hónapja halt meg az édesapám, és most nem tudok mosolyogni. És teljesen fel volt háborodva, jó, de hát én miért nem mosolyogok? És olyan indulatot éltem meg, hogy így nyelnem kellett kettőt, hogy ne mondjam azt, amit akarok mondani, mert azzal nagyon megbántottam volna az illetőt, mert nem értette volna, hogy honnan az indulat. De nagyon-nagyon rossz volt, és nagyon megéreztem azt, hogy sokan azt várják, hogy legyek valamilyen, mutassak valamit, teljesítsek valamit, mert van egy elvárás, és akkor az lehet egy főnök, lehet a szomszéd, lehet a házastárs, lehet a gyülekezet lelkészként, lehet az, nem tudom, az igazgató, a tanár, vagy a kórház igazgató, hogyha orvos vagy, és így tovább. És ott, hogy teljesíteni kell, le kell tenni valamit az asztalra, amúgy is verseny van folyamatosan, és a gyerekeimmel látom, hogy akár a tanulásba is előjöhet a kiégés veszély, hogy túltolják a tanulást, mert annyira a teljesítménykész, és annyira az ötösre kell hajtani, vagy jobb egyre kell hajtani, a nyelvvizsgára, stb. Ezek fontos dolgok, csak hogy állnak hozzá, és ezek nyomnak bennünket. Meg mondtad, Peti, a naptárat is, tehát az is nagyon, illetve itt van ez a jó kis okos eszköz a telefon, mert azt gondoljuk, hogy jaj, de jó, hogy van, de hogy én azt tapasztalom egyre inkább, gyanúsan nézem ezt a dolgot itt az asztalom magam mellett, hogy egyre inkább a rabszolgája tudok lenni. Mert jön az üzenet, jön ez, jön az, jön az. És a Kiégés Társadalma című könyv, amit már korábban említettünk, az nagyon szépen ír erről, hogy azt gondoljuk, hogy hú, de nagy szabadság, és hogy mennyi jól tudunk dolgot megoldjuk, de valójában nem szűnik meg a munkaidő. Mert nem az van, hogy most egy irodába dolgozó ember 8-ra bemegy, 4-kor hazajön, azt jó napot kívánok, hanem az van, hogy folyamatosan jönnek az üzenetek a főnöktől, stb. És van olyan ismerősöm, aki olyan munkahelyen dolgozik, hogy elvárják, hogy azt a munkahelyi alkalmazást rátelepítse a telefonjára, és ne kapcsolja ki a telefont, és mindig reagáljon az alkalmazásban jövő üzenetekre és feladatokra. Holott otthon van este a családjával, a hétvégén elment biciklizni, vagy pecázni, vagy tudom mi semmi, és hogy ez az állandó munkában levés is iszonyatosan sodor felé rengeteg embert. A szubjektív az meg én azt tapasztalom magamban, hogy én is amikor túl magasra rakom a mércét, hogy tökéletesnek kell lenni bizonyos dolgokban, és hogy én nem, lehet, hogy más nem is mondja, ez így jó, de hogy nem még jobbnak kell lenni. Illetve amikor ott érzem, ahogy sodródom fel, amikor már azok a gondolatok jönnek, hogy én nem akarok emberekkel találkozni, nem akarok beszélni, hagyjanak békén, befeszülök tőlük, miért szól hozzám, nem akarom megoldani az ő problémát, hagyjon engem békén a dolgaival. És hát emberekkel foglalkozok, tehát hogy így, vagy szokták mondani, hogy jó az a lelkészség, csak emberekkel ne kelljen foglalkozni. Tehát, hogy én ezt érzem magamon, ez egy intőjel, hogy húha, valami engem nagyon-nagyon tol a felé, hogy kiégek, mert már itt tartok. Mondjad, Gergő.
Csomó minden így írok, amiket mondtál. Az egyik az az, és ez nagyon érdekes volt nekem, aztán ezekről lehet külön szállat nyitni. Az egyik cikk, amit átküldtél a Hodász Andrásra, amikor talán ennek a folyamatnak az elején járt, ugye, hogy akkor elfogja, tehát hogy kiégéssel, hogy áll, stb. 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 És hogy ott volt, hogy akkor miért is lett pap, meg stb. És hát valami, és most nagyon hanyagul idézem, hogy így az emberekkel foglalkozni, az embereket segíteni. És bennem az van, az jött vissza, amikor évekkel korábban, tizen akárhány évvel korábban egy kisebb körbe beszélgettünk így lelkészek, és akkor ott valaki elmondta, hogy ő azért lett lelkész, mert hogy tényleg így az embereket segíteni, ez egy milyen nemes feladat, meg erre milyen elhivatás van. És hogy nekem az jutott össze, hogy a fenébe, én nem azért akartam lelkész lenni, hogy az embereken segítsek. Én azért lettem lelkész, mert az Úristen engem erre elhívott. Mert, és nem mondta azt, hogy azért, mert neked emberek százain kell segíteni. Szóval, hogy bennem, tehát hogyha ha ezzel azt akarom mondani, hogyha bennem az lenne a motiváció, hogy én az embereken segítsek, akkor tehát jó, átkísérem a nénit a zebrán, és akkor, ha ezt most lelkészként teszem, szuper. Vagy ott van egy hajléktalan, vagy egy részeg, és felsegítem, és mondjuk, hogy ne fagyjon meg, vagy mit tudom én. De hogyha mondjuk alapban az életem, a munkám nagy részét teszem, abban én nem azt látom, vagy nem azt élem meg, hogy hú, én annyira segítek az embereknek. De valahogy én nem is azért jöttem erre a pályára. Na, ez az egyik. A másik az az, ami szerintem egy fontos gondolat, hogy, és ezt most már többször gyorsan, ez az, hogy oké nem okénak lenni. Tehát, hogy az egy megengedhető dolog az életünkben, ahogy Illés prófétának is megengedhető dolog volt, hogy kicsit összeomoljon, hogy kicsit most így mondom, hogy kiégjen, de ezt most így az élő szöveg folyásában használom, és nem úgy, mint hogy kiégjen, hogy kicsit így letegye magát, hogy ne lásson értelmét dolgoknak. Ez van ilyen. Beszélgettünk már a Viski Andrásnak a most megjelent kötetéről, a kitelepítés, amiben ugye leírja, hogy a lelkész feleség a 7 gyermekével a Duna Deltában, hogy élik a kitelepítés, és hogy döbben magával, szóval nekem nagyon tetszik ez a könyv, most olvasom, és magával ragad olvasni, hogy azért olyan mondatok vannak leírva, de nem is olyan érzések vannak leírva, hogy amiket ők maguk se tudták, hogy ott vannak bennük, és ezek egyszerűen lekerülnek a papírra, meg a nyilván ott felszínre kerülnek. De hogy és ez így van, hogy nem feszül rájuk úgy a hit, vagy nem, igen, tehát nem feszül rájuk a hit, hogy fú, ez nem jó, ezt gyorsan felejtsd is el. Szóval, hogy ez valami bűnös dolog, hanem, hogy mindezt így ki lehet tenni az Isten elé, és azért itt most már mondom az Isten nevét, mert nekem azért ez egy nagyon fontos dolog, hogy amikor mi a kiégésről beszélünk, meg minden, és az Illés próféta története ezért nagyon jó, mert és a mi történet, vagy az én történeteimben, amikor azt gondolom, hogy hasonló volt, én erről csak úgy tudok beszélni, hogy van egy külső erő, akit mi Istennek hívunk. Akit hiszem, hogy valóság, aki tud fordítani érzelmeket, állapotokat, lelki állapotokat, tud csodákat tenni. Tehát egy ilyen naív hittel élem az életemet. De ugye eddig ez bejött egyébként. Tehát, hogy ez így működik. És akkor vissza a legelsőre, ahol, hogy mondtad, hogy például a munkahely, és akkor ez is ilyen földhöz ragadtabb, és hogy de hát azért ment erre a munkahelyre, mert ott nyilván ezért is kapja a fizetését, hogy ő legyen mindig elérhető. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ha viszont belemente, értelek, vagy nem tudom, hogy értek-e, lehetnek ezek kényszerhelyzetek. Tehát én nem azt mondom, hogy igen, lehet, hogy marha szarul fizetik, és azzal együtt is, és állandóan vegzálják. De hogyha megint csak a naív hittel vagyok, azt gondolom, hogy ha valakitől egy ilyet kérnek, hogy legyen mindig elérhető, akkor amellé valahogy oda tesznek egy olyan kompenzációt, anyag valahol, ahol a normális esetben, mert vannak ilyen munkakörök, ahol ennek, ahol talán ezt elvárhatják, És úgy, hogy ez az ember azt tudja, hogy erre szerződik. De mondom, nyilván tehát jól kell működnie, de azt gondolom, hogy ez működhet így. Vagy tehát, hogy na, szóval van, amit mi választunk.
Ez
És tudjuk,
lehet,
mit
hogy ő
választunk.
választotta azt a munkahelyet, de attól még ki fog égni. Tehát, hogyha valaki egy
Na
ilyen
de
helyzetben
azt
van.
ő, igen, oké. De biztos van
Tehát,
olyan
bocs,
alkot, aki egy ilyenben nem ég neki. Tehát érted, van, aki azt mondja, hogy akár nincsen családja, vagy valami, és ő ebbe beleteszi magát 10 év, és akkor ezt élvezi. Na, mindegy.
Mondjad, Peti.
Nem csak, hogy konkrétan ilyen, és hallottam olyan eseteket, ahol te dolgozol egy multinál, és aztán jönne egy váltás, nem feltétlen ember, hanem egy rendszer, olyan rendszerű munkarendszerváltás, ahol behozzák ezt, és megmondják neked, hogy vagy elrakod a telefont, ami most egy új dolog lesz, mert ez az új munka, stb. Izéhez tartozik, vagy kalapkabát, szevasz. Tehát, hogy nem mindig erre
Persze
szerződtet,
nem.
hogy ezek, és ez egyre csúnyább történetek vannak ennél.
Nincsenek
De értek, nem...
fekete-fehér helyzetek,
Igen,
én is
igen, igen, igen.
ezt akarom mondani. Persze, csak ez meg a mi nyomorúságunk, ahogy a kiégést. Tehát, hogy belekényszerítik az embereket, androidokat ilyen hülye helyzetekbe.
Meg visszakanyarodnék ahhoz, amit mondtál, Gergő, hogy az Isten elhívott, és nem azért lettem lelkész, hogy embereken segítsek. Ez azért izgalmas, mert én azt gondolom, hogy jó esetben, tehát legyünk idealisták és naivak, jó esetben minden lelkipásztort elhívott az Isten erre a szolgát, és ezért lett lelkész, mert meghallotta a hívást, és igent mondott rá. De mégis az emberek elvárják, hogy a segítség, és ugye tehát megint az, hogy a kívülről és a külső elvárás is nehézé tudja tenni, és amikor mondjuk, amiről egyes falusi lelkész kollégák számolnak, mert városban ez kevésbé jellemző, hogy reggel 6-7 órától már beállítanak az emberek, és van, aki este 9-kor állít be, hogy tiszteltes úr, meg ugye, és nem érti, hogy ember, nézzen már az órájára, akkor őt nem fogja az boldogítani, miközben ettől teljesen, vagy halad szépen a kiégés felé, hogy de hát végül is engem az Úristen erre hívott el. És meg lehet ezt, bocsánat, és nem, és de ezt jól. Én azt gondolom, hogy mi vállaltuk a szolgálatot. De nem szeretném elvinni abba az irányba, hogy csapjuk le az egészet azzal, hogy de hát lelkészek vagyunk ez a kereszt, és akkor ezt választottuk, és kész, pont. Mert attól, hogyha még van valami probléma, akkor azzal meg foglalkozni kell, mert én nem hiszem, hogy mondjuk úgy kell akár nekünk a szolgáltatót végezni, akár egy tanárnak úgy tanítania, akár egy orvosnak úgy szolgálni a beteg embereket, vagy akár egy multinál dolgozni valakinek, hogy dögöljél bele, mert ez az elvárás.
Nyilván, és nem, tehát egy kiegészítés, tehát nyilván, tehát amikor én ezt mondtam, én azért alapvetően nem gyűlölöm az embereket, tehát hogy így kedvelem őket, meg azt gondolom, hogy a lelkészi szolgálatnak nyilván ez része. De inkább azt mondom, hogy a fő motiváció az nem az volt, hogy én lestem, hogy itt vannak ezek a szegény emberek, és hogy tudok rajtuk segíteni. Szóval nem ez volt az elhívásom. Egyébként, tehát abban nagyon egyetértek, hogy le kell határolni dolgokat. De hozzám jöttek reggel 6-kor, meg jöttek este 9-kor, és nem rendszeresen, és nem sokat, mert megvoltak ezek a határok, tehát sok tekintetben ezeket én próbáltam figyelni, de amikor ilyen volt, akkor hát akkor ott elkvaterkáztunk egy picit, és akkor hogy ez is benne van a szolgálatban, aztán hazavittem az emberkét, aki átmászott a kerítésen 8 deci pálinka után, betettem a kocsiba, és hazavittem, és akkor úgy elbúcsúztunk egymásra egy ilyen rövid félórás beszélgetés után. Szóval vannak ilyenek, igen.
Az izgalmas az én számomra, és itt most már tényleg akkor tereljük, most erről beszélünk már, hogy hívő emberként, vagy Istennek szolgál emberként, lelkészként ez hogy jön elő, hogy szerintem az Isten mellett nem lehet kiégni. És az Istentől kapott szolgálatokban nem lehet kiégni, ha odafigyelünk az Isten. Tehát másként fogalmazok, az Isten sose diktál olyan tempót, és sose vár el tőled azt, hogy te kiégél. Tehát ennyi. Mi ettől függetlenül sokszor az Istenre fogjuk, holott nem az Isten tehet arról, hogy kiégünk, hanem saját magunk, a saját vallásosságunk, a saját hibás elképzeléseink az Isten kapcsolatról, a szolgálatról, vagy a körülöttünk lévő egyházszervezet, hagyományok, rendszerek, amik viszont szembe mennek ezzel, vagy mítoszok, hogy a lelkész az nem lehet szomorú, nem lesz depressziós, a keresztény ember sem lesz depressziós, ugye hangzott már el szószéken, én magam is hallottam ezt, ahogy a nem éghetsz ki, hiszen neked mindig. Tehát, hogy van egy nagyon érdekes kettősség, hogy egyfelől, hogyha te tényleg hittel az Istent követve abba vagy, amiben vagy, abban ő megadja azokat a menekülő utakat, pihenéseket, frissüléseket, segítségeket, embereket magad mellé, hogy te ne égj ki. De közben nagyon szomorú, de azt kell, hogy mondjuk, sokszor a mi hívő emberek, és én is benne vagyok, tehát én most nem a rendszer szidom meg, nem ilyen, mi betegítjük meg magunkat annyira, hogy ugyanúgy megjelenik az egyházban a kiégés faktor, mint mondjuk egy multicégnél. Tovább megyek, sokszor ugyanolyanok vagyunk, még hogyha szeretjük ezt szidni. Lehet, hogy nálunk rosszabb a HR, önálluk meg kevesebbet imádkoznak, de vannak párhuzamok, és ez viszont nagyon szomorú, mert közben, és hogy visszacsatoljak, közben nagyon sokszor az Istenre mutatunk, hogy te adtad nekem ezt, meg te, nem. Az Isten nem ad olyat, amibe kiégünk. Ez a mi részünkről van. Ebben mi vagyunk benne, és ez viszont felelősség. Tehát, hogy nem magunk felé, hanem egymás felé, hogy segítsünk abba, hogy ne égünk már ki. És még, bocsánat, ez egy kicsit, lehet, hogy rosszul jön ki, mert ez egy komoly téma, de azon gondolkodtam közben, hogy a lelkészekre szokták mindig is azt mondani, hogy itt nincs munkakör a lelkészek, nincs munkaideje, 0-24 órában vagy lelkész, hogy akkor fölzárkozott hozzánk a világ. Most már nem csak a lelkészeknek nincs munkaideje, hanem a, mit tudom, egy céljeknél dolgozó embernél, gyakorlatilag Isten hozott benneteket ebben a dologban, de ezt most le is zárva, ez csak egy rossz
más a fizetés
akar lenni.
Mi sokkal jobban keresünk, mint a múltiknál.
Mondjuk, igen.
Olyan, tehát amit Gergő átküldött egy cikket, és ott fel volt, hogy milyen segítő szakmák vannak, amiben ki lehet égni, és ott van tűzoltó, pedagógus, dörr,
tűzoltó.
Lelkész sehol nem volt ebbe a listában.
Van olyan szóval, cikk, ahol hozzák, igen.
Biztos, de ebben a cikkben, na mindegy, ez úgy feltűnt akkor, hogy sehol nem vagyunk ebbe a tekintetbe. De az az érdekes, és hogyha akár magamra is visszagondolok, amikor megint csak így hasonlóan, de akkor azt érzem, vagy úgy fogalmazom meg, hogy amikor távol éreztem magamtól az Istent, és volt olyan távol, hogy megkérdeztem magamtól, hogy érdemes-e nekem ebben a szolgálatban bennmaradnom, hogyha alapvető dolgok kérdőjeleződnek meg. És azt gondolom, hogy a hívő életek egyébként van egy ilyen szép dinamikája, amiben, hogyha ami adott esetben egyébként konkrétan megélve mégsem olyan szép, de így visszatekintve szép, hogy megküzdeni, megharcolni ezeket a dolgokat. És tehát ezért értek nagyon egyet azzal, Petra, amit mondta, hogy nem az Isten betegít meg bennünket. Ugyanakkor az Isten biztos, hogy belenged olyan helyzetekbe, amikor távolabb kerülhetünk tőle, amikor valahogy a hitünk megpróbáltatik most már ilyen arhaikus szenvedő szerkezetbe beszélve. Tehát, de megvan a keresztünk, ugye? Erről pont vasárnap itt pápán szólhattam, hogy fú, gyerekek, na, Gergő, hétvégén együtt voltunk egy kedves kollégánk beiktatásán, és ott elhangzott egy vers, egy kedves vers, ami 4 soros volt, nem jegyeztem meg, de az utolsó, tehát azt hiszem, az is lesz, volt benne, hogy mindig boldog leszel, és mindig győzni fogsz. És akkor így ez jutott eszem, hogy mekkora terhet teszünk mi. Tehát Jézus nem azt mondja, hogy mindig győzni fogsz. Uh-huh. Tehát, hogy ebben azért...
Nyilván, a végén
van,
győzni
van
fogsz.
Van egy teológiai, eszkatológiai, értem, igen, és tök igaz az a vers, persze.
Mindennél
nagyobb. De hogy a mindig győzni fogsz, az nem azt jelenti, hogy öregem. Itt aztán mész előre, mint a... Hanem a Jézus a keresztről beszél. Hoppá. Tehát, hogy ez is benne van, és hogy ebbe a keresztet választó útban ott vannak az Isten ajándékai mégis. És hogy azért milyen nagy dolog, hogy ezeket észrevenni ott és akkor, miközben megélni ennek a kapcsolatnak, mondom, a dinamikáját, hogy van, amikor távolabb és közelebb, de mégis megint csak majd Fodor Ákos jut eszembe, hogy minden úta, még ha, na minden, ezt nem mondom, mert valami van, hogyha lejtőn megyek, akkor is felé visz közelebb. Szóval, hogy ez egy ilyen szép gondolat. Azért ezt megkeresem, ezt nem így hagyom majd. Jó?
Fodor Ákos remix volt.
Ezt majd a végére megkeresem. Jó.
Fú, nagyon-nagyon izgalmas dolgokat mondtok. Csak kicsit messzebbről indítsam, csak hogy ez a keresztény ember nem éghet ki, a lelkész nem éghet ki. Ezt mondtad, Peti, ha úgy van jelen az Isten az életében, az Isten sose várja ezt. Megjelent 6 évvel ezelőtt egy cikk, egy amerikai kutatásról, és ez így ledöbbentem. Mi amerikai lelkészeket mértek fel. 30%-uk mondta azt, hogy az szolgáltuk első 5 évében kiégett. Aztán a lelkészek 40%-a, a hitvesük 77%-a szenved attól, hogy kiégett, vagy ő, vagy a házastársa égett ki. És még aztán két tényezőt hoz ez a felmérés, illetve igen, tehát a kérdőívnek a felmérésnek a kiértékelés, ami a kiégésén, tehát döbbenet, tehát megdöbbentő volt ez a cikk, és persze mondhatjuk, hogy jó az Amerika, meg nem Magyarország, stb., de szerintem itt megcsinálnák, itt hasonlóan hervasztó lenne a helyzet. És itt látom azt, hogy nagy igazság van abban, hogyha az Istennel olyan kapcsolatban vagyok, hogy meghallom azokat az üzeneteket, hogy hello, itt valami nem oké, nem jó irányba mész, meg egyáltalán vele kapcsolatban, és az egyensúly szót találtam meg magamnak ebben, akkor ő segít egyensúlyban maradni, hogy ne a kiégés felé sodrodjak, illetve ebbe benne van az, hogy akkor ne az legyen, hogy az irreális elvárásoknak megfelel, nem túlpörgetni, nem az, hogy még este 10-kor is e-maileket írogatni, és még az üzenetekre válaszolni, és már reggel 6-kor a telefont nézni, de ehhez kell az a kapcsolat, és nekem a nagyon-nagyon példaértékű, amit a Bakony Béli Bencés barátaim csinálnak, hogy ők élik a bencések életét, és az a szimpatikus nekem, hogy reggel 6:30-kor is van imádság, meg délben is van imádság, meg 5-kor is van imádság, meg este 8:30-kor is van imádság. És ez mindig van. És ezen mindig részt vesznek. És hogyha cigány gyerekek potyognak az égből, akkor is imádság van. És ez olyan szinten meg tudja törni azt a tevékenységet, amit végeznek, hogy esély sincs arra, hogy kérnek. Megint az Istennel töltenek időt, csend van, ének van, ima van, igeolvasás van, elmélkedés van, és közben meg vannak azok az órák, amit meg a munkával töltenek el. Tehát ez az egyik, a másik pedig egy olyan élmény, amikor közülük valaki bevállalt valami nagy feladatot, és aztán kezdett nagyon ráborulni a feladat, és aztán így leültek, és átbeszélték, hogy ez így nem jó. Akkor ezt ne csináld. És hogy így megdöbbentem, hogy jé, egy ilyet is lehet egy közösségbe, hogy ez neked nem jó, látjuk, hogy rossz irányba viszel, ebbe te akár ki is éghetsz, vagy megzuhanhatsz, vagy elveszheted az erődet benne, akkor inkább ezt nem kéne. Akkor ezen változtatni kell. Mi az, ami ebből beszéltünk, hogy sodor a kiégés felé, mi az, ami esetleg megtarthat az egyensúlyban, és ebben szerintem nagyon fontos az Istennel való kapcsolat, az, hogy jól tudjunk az időnket beosztani, hogy legyen benne a szó pozitív értelmébe vett pihenés, nem a lustálkodásra gondolok, hanem tényleg az, ami pihentető, szellemileg, fizikailag, lelkileg, illetve az, hogy egy olyan közösség, vagy olyan emberek, akik így visszajelzéseket adnak, és azt így meg kell hallani, hogy hello, mi van veled, mert látjuk, hogy valami nem jó irányba mész. Hú, tényleg, most, hogy mondod. Mit gondoltok, hogy mi az, ami segíthet bennünket abban, hogy ezt az egyensúlyt megtartsuk, és ha össze is dőlne körülöttünk minden, akkor sem fogunk mi kiégni, hanem megmaradunk, és lelkesen, motiváltan végezzük a dolgunkat.
Hát ez most egy elég idealisztikus állapot. Tehát én azt gondolom, hogy, és pont amit az előbb mondtam, tehát, hogy mivel van egy dinamika, azért szerintem olyan, hogy, és akkor megint most a kiégést én hadd ne abba a tudományos értelemben használjam, hanem a köznapi értelemben. Tehát nyilván egyfajta ilyen mélységekben, hullámhegyek, hullámvölgyek, mélységek, kiégés közelállapotok, szerintem ezek így váltakozva követik egymást. Nyilván minél jobb, minél kevesebb ilyen van, vagy kevésbé süllyedünk mélyre, meg vannak tapasztalatok, meg minden, és hogy azért nyilván inkább így lángol az ember, de nyilván, tehát hogy megyünk előre a korra, nyilván sok keserűséget is összeszedünk, és ezek ott vannak. De most ugye itt az Élés Proféta történetét többször előhoztak, és most direkt ki is kerestem. Szóval, hogy azért az egy olyan nagyon szép dolog, hogy menekül minden, és akkor ő nem öngyilkos akar lenni, hanem hogy Uram, vedd el az életemet. Tehát abban is, hogy valahogy az Istenre bízza ezt a dolgot, hogy vedd el az életemet, csak úgy már elegem. És akkor ugye alszik, és akkor Isten küld neki lángost, meg korsó vizet. Szóval, hogy megadni a testnek, ami jár a testnek. De ezt szépen, és előbb mondtad, hogy az Istennel való kapcsolat, és nekem ez azért fontos, hogy igen, de az Istennel való kapcsolatot én szeretem úgy megélni, hogy az nem csak mondjuk egyházi közegen belül van. Tehát nagyon fontosak azok a inputok, azok a inspirációk, szelepek, ahol be tud jönni valami más is, ami nyilván átmegy azon a szűrőn, hogy én egy hívő ember vagyok, de úgy tud gazdagítani, és hogy valahogy mégiscsak átlépni ezeken a kereteken, amit az egyháziasság jelent, nyilván megőrizve a megszentelődés, vagy a hívő életnek a most méltóságát, tehát az Istenhez való hűséget, na hát most nem kell itt nagyon magyarázni. De ugyanakkor, és én hiszem, hogy ezeket is az Isten készít elő, el, ahogy a lángost, meg ezt a korsó vizet is. Szóval, hogy ez nekem nagyon fontos, és utána megint hagyja aludni az Isten, és utána megint szól, és utána meg szól hozzá, és a halk és szelíd hangzik. Olyan szép ez a történet, szerintem ezt is a sónodzóba tehetjük. Tehát, hogy olyan szépen írja le ezt, és hogy milyen gyengétség van ebben, és utána az Isten egyébként nem ahogy ha visszatérünk az eleje, nem elemzi, hogy Illés azért volt ez ám veled, mert hanem adja neki a feladatot, amiben vele lesz. És azért látjuk egyébként, hogyha tovább borsuk az Illés, azért nem múlik el ez nyomtalanul. Szóval az Illés azért nem lesz egy ilyen happy valaki, aki állandóan egy ilyen rózsaszín felhőben, meg lilaködben jár. De hogy mégis végzi ezt a szolgát, és utána már nem olvasunk ilyen megzuhanásáról. És azért azt is fontosnak gondolom, csak ez is marha nehéz, hogyha kell, akkor tudjunk segítséget kérni. És megtalálni azt, hogy hol tudom ezt a segítséget kérni, és az ne legyen egy furcsa dolog, hanem oké, nem okénak lenni, de abból azért előbb-utóbb mégiscsak ki kell jönni, mert nem jó benne maradni.
Nagyon érdekes, mert itt azért külön választanám azokat az embereket, akik mi vagyunk, akik full-time munkában és mindenhogyan vallásos hívő emberek vagyunk, lelkészként, munkánk, stb. Mert megmondom, hogy miért. Mert főleg, amit te mondtál, Gergő, nagyon egyetértek veled, csak hogy én többször hallom meg beszélgetések közben gyülekezétagok, főleg fiatalabbaktól, hogy jó itt lenni, mert pont hogy a kiégés ellen menekülnek abba az egyházi közegbe, amiből mi nekünk ki kell néha jönni. Értitek? Tehát, hogy nem akarom leszűkíteni a podcastunkat egy lelkész, lélekboncoló szag podcastá, ami 30 embert érdekel, de hogy közben tök érdekes, hogy itt teljesen más utak vannak. Tehát, hogy mi nekünk meg tudunk teremteni nagyon érdekes egy olyan helyzetet, amiben mások kiégése és minden, sok minden más ellen tudnak valamit meríteni, közben te lehet, hogy ebbe kiégsz. Tehát ez egy nagyon furcsa helyzet.
De itt bocsánat, csak annyit, csak gyorsan hadd legfeljebb, hogy miközben én azt mondom, hogy kimegyünk, ebből azért megyünk ki, mert közben onnan ki behozunk dolgokat. Tehát, hogy ez, amit én kapok, azt nyilván megjelenik az enyémben is, tehát, hogy nekem ez ezért fontos, hogy ez a dinamika így ebbe is meglegyen. Vagy ez a frissesség, állandó, levegő csere, vagy nem tudom, hogy mondjam. Nem, értelek én sem.
Én csak az érdekességét ennek, tudod, hogy érdekes, hogy sok ember bejön hozzánk, meg ahol mi dolgozunk, meg hogy mit csinálunk, és hogy de jó, hogy mert pont ezzel lemerek, meg ki kell menni. Másik, hogy példát kéne mutatnunk az olyan munkakultúrába, olyan környezetbe, hogy segítséget lehessen, itt szerintem elmaradásaink vannak. És nem mint Isten és mi, hanem mint hívő emberek így együtt. Tehát, hogy nagyon érdekes, hogy a református egyház akár kullog hátul az ilyenekben, hogy a saját embereik lelki világ, lelki gondozása, stb. Hogyan vigyázzunk azokra, akik itt dolgoznak, holott nekünk az élén kéne ennek lenni, pont azokért Na, mindegy, ez egy bonyolult, ebben ne is menjünk bele.
Ez egy másik, bocs, csak azért font, ne, hogy pedig csak, ez egy érdekes dolog, de és egy másik adást megérne, Tehát én azt gondolom, hogy a rendszer önmagában nem tehető felelőssé ezért. Tehát mindig szerintem az egyénnek itt nagyobb felelősség van. Na, oké, csak ennyi, de nem menjünk ebbe bele.
Jó, nem, főleg azért nem, mert amivel folytatni akartam, hogy közben meg, hogy mondjam nektek, most nevek nélkül, de jó néhány olyan emberről tudtam meg utólag, hogy egyébként kiégett és megkeseredett, akinek egyébként csak a legendáját tudtam, és a gyümölcseit tudtam, hogy mondjuk olyan ige hirdető, akinek rengeteg könyve jelent meg, és mindenki oda van érte, és hogy mennyire jó volt, és így elképzelte magam előtt, hogy na ő, és közben élete végén kiégett, és hát nem egy ilyenről tudok, hallottam, lelkipásztor, de lehet ilyen más, akár pszichológus, stb., hogy valójában aki viszont ebben a világban dolgozik, amiben mi vagyunk, azzal a küldetéssel, amiben mi vagyunk, vagy most nem csak a lelkészekre akarom kihegyezni, talán, hanem Istentől kapsz egy feladatot, és mész, és csinálod, óhatatlan, hogy ott táncolsz ennek a szélén, és lehet, hogy bele fogsz csúszni. És nagyon érdekes, hogy szerintem sok emberről azért nem tudjuk, hogy kiégett, nem csak azért, mert nem volt erre fogalom, mert az emberek egyszerűen nem tudták, hogy ez a baja. Igen.
Bocsánat, csak azért hadd, mert én mondjuk ugye a rendszerben dolgozom, és ezért hadd védjem egy kicsit úgy a rendszert, és akkor visszautalva a múlt is dolgokra, hogy még mondtuk azt, hogy a multicégnél kötelező az, hogyha bevezetik, és azt nem az ember látja. Én azért nálunk azt látom az egyházban, hogy persze nagyon fontos a támogató légkör, stb., és sok mindenben tehetünk arra, hogy mondjuk ezek megvannak, vagy nincsenek meg, de én itt az egyén, hogy az egyén megteremtse magának azokat a szerepeket, lehetőségeket, szerintem ebben szabadsága van. És hogyha ha nem a rendszertől várja ezt el, tehát én ebbe az egyén felelősségét nagyobbnak érzem. De mondom, ez a másik adás.
Én nem, de nem, direkt nem a rendszerről beszéltem, hanem a munkatársi közösségről és attól a belső. Én nem rendszerről beszéltem, és most akkor itt álljunk meg egy kicsit.
Okay.
Én nem rendszerről beszéltem. A rendszer is része olyan szinten, mint hogy ez a mi hívő emberek szövedéke, szövetei vagyunk, akár munkatársi közösség, akár a hagyományközösség, akár a megszokásaink, és igen, ennek része az is a hierarchikus fölépített dolog is. Tehát, hogy én nem a rendszer akartam rátenni, okay. és ebben én is, még egyszer mondom, én is benne vagyok. Tehát, hogy ezt azért le akarom tisztázni, én sokkal gazdagabb annál.
Igen.
Ettől függetlenül, na mindegy, akkor ebbe inkább nem menjünk bele.
Okay.
Mert messzire vezet, de sok minden van, de nem a rendszer. A rendszer része, én is a rendszer része vagyok. Utálmaztam, amikor rendszert szidja az ember. Már
én erről nagyon, nagyon mást gondolok, és nem rendszer szidás, hanem rendszer kritika. Tehát én azt gondolom, és ez nem csak az egyházi közegre vonatkozik, hanem ez lehet a multi, lehet a tanár realitása, lehet az egészségügyi realitása az orvosnak, az ápolónak, hogy sajnos minden rendszernek és ugye az egyháznak is, mint intézménynek van megbetegítő hatása. Ezt ki kell mondani. Ezt ki kell mondani. Sajnos már nagyon elment az idő, és nem tudunk ebbe beugni, de hogy a rendszer is hibás azért, hogyha valaki, mondjuk most a kiégésről beszéltünk, a kiégés felé sodródik, hogy kiég, de az egyéni felelősséget sem vitathatjuk el, mert nem szabad ezt a tanult tehetetlenséget csinálni. Jaj, én semmit sem tudok csinálni, a rendszernek kéne. Annyira szánalmas számomra, amikor azt hallom emberektől, hogy én nem tudok semmit se csinálni, de majd a kormány megoldja az én életemet, ha nem oldja meg, akkor rossz a kormány, ha megoldja, jó a kormány, és ugyanez, hogy majd a püspök, majd az esperes, majd az egyházi elöljáró, hogy valaki megold. Nem, nekem tennem kell. De azért a rendszer is vastagon benne van abban, hogy eljuthatok idáig, tehát ez egy kettős, azt gondolom. A másik a kultúra kérdése. A vállalati kultúra, az egyházi kultúra, a munkahelyi kultúra. Szabad-e kimondanom, hogy valami baj van, és segítségre szorulok, vagy némának kell lennem, mert ezt várják tőlem, és ilyen droid legyek? Mert vannak olyan munkahelyek, ahol lehet jelezni, hogy hello, probléma van, mert ott az a munkahelyi kultúra, hogy tegyünk meg mindent a dolgozóért, mert akkor a dolgozó minden feltételt megkap ahhoz, hogy jól dolgozzon. És hallottam egyszer egy előadást, azt hiszem, egy GTD konferencián, egy vállalatvezetőnek az előadása volt, egy amerikai vállalatvezető, aki azt mondta, hogy ő igazából azt dolgoztak, és kvázi ő már ezt adja el, ezt a módszert adja el másoknak, nagyon leegyszerűsítve, hogy amikor hetente beszél az alkalmazottaival, a közvetlen alkalmazottaival, akkor nem számon kéri őket, hogy mit csináltál, megvan-e a center értelme, azt mondja, hogy mindig gyomorideg van akkor az alkalmazó, mindig megkérdezi, hogy figyelj, mit tudok én, mint főnök tenni azért, hogy te jobban tud végezni a dolgot, mit kérsz tőlem, mit akarsz, hogy én mit tegyek. És amióta ő így ezt kidolgozta, illetve ezt így adja ezt a módszert másoknak, és azt mondja, hogy döbbenetes változások vannak, mert változik ez a kultúra, sokkal hatékonyabbak az emberek, sokkal jobban érzik magukat a munkahelyükön. Nem számonkérés, nem elvárások, hanem hogy mit tudok tenni, mit tudok segíteni. És ez is kultúra kérdése, hogy ezt is meg lehetne tanulni, azt gondolom, hogy hogyan lehet egy támogató légkört teremteni azoknak, akik te dolgozol, vagy akik mondjuk fölötted vannak a rendszerben. Másik meg, hogy ez a segítségkérés, ez még nagyon érdekes, hogy mi magyarok valahogy nagyon nehezen kérünk segítséget. Tehát a mai napig az van benne a társadalmi vélekedésbe, hogy ha nem megyek én pszichológushoz, nem vagyok én bolond. De hát nem erről van szó, nem bolond vagy, hanem egyszerűen segítség, van egy problémád, segítség van, és nem csak az orvoshoz lehet elmenni, hogy jaj, fáj a fogam, húzza már ki, vagy tömje be, vagy akármi, vagy adjon egy gyógyszert, mert beteg vagyok, hanem hogy el lehet menni egy szakemberhez, pszichológushoz, mentároshoz, akihez éppen kell, egy lelki problémával, vagy lelki nehézséggel, akár a kiégéssel is. Illetve a távolság volt még az, ami így előjött. Nem is tudom, már ki mondta ezt a nagy bölcsességet, hogy hetente egyszer menjél ki abból a településből, ahol laksz, havonta egyszer a megyéből, évente egyszer az országból, hogy vegyél távolságot, hogy aztán úgy tudjál visszajönni. És hogy ez segít téged. És hogy megtanulni ezt, hogy, és ez nekem szintén az egyensúlyhoz tartozik, hogy távolságot venni attól, amit csinálok, hogy vissza tudjak oda menni, hogy nem mindig csak abban benéltve, amit te mondtál, Gergő, új impulzusokat szerezni. Hogy el lehet menni, nem tudom, mondok egy egyszerű dolgot, el lehet menni moziba, mikor jártunk utoljára mozi, színházba. El lehet menni egy koncertre, mert rengetegen ilyen helyekre nem is járnak, mert csak a munka, meg a család, meg a munka. És hogy kiszakadni, vagy kimenni a természetbe, vagy bármi, vagy a régi barátokkal találkozni. Tehát azt gondolom, hogy meg lehet találni azokat a dolgokat, amik segítenek egyensúlyban maradni. És most így jó ilyen konyha pszichológiát lenyomtunk a végére.
A régi kiégett barátokkal.
Régi kiégett barátokkal.
nem ilyen... Csak, mert hogy, na, hadd mondjam el a Fodor Ákos verset, mert tényleg az így, megvan, megtaláltam, és olyan szép a címe, és akkor, hogyha ilyen misztikusra átértelmezzük, akkor igaz szerelem ez a címe. Bugdácsolva is hálás vagyok, hogy felé lejt minden utam. Tök szép.
Nagyon jó.
Egy angyal szállt el felettünk.
Én már nem tudok mit mondani.
Én már kiégtem.
Beégtem. Megégtem.
Hát köszönöm nektek, Peti és Gergő, hogy ebbe a nem könnyű témába így azért beleengedtétek magatokat.
És Anna.
És Anna, köszönjük, igen, már vártuk.
Én ebbe égek ki,
mindig ezt mondom.
Ebbe.
Köszönjük, hogy meghallgattátok ezt a kis körüljárást, kerengést a kiégés téma körében. Sút a tanulság az estére, ne égjetek ki. Sziasztok!
Hello!
Sziasztok!